350 évvel ezelőtt szabadultak ki gálya rabságukból azok a magyar protestáns prédikátorok, tanítók, akiket a vallásháborúk időszakában jogtalan vádak alapján elítéltek és elhurcoltak. Több évig tartottak a perek is, az ő szenvedésük is. Megmenekülésüket egy holland admirálisnak köszönhették. Történetüket Csorba Dávid, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának szakigazgatója, az események egyik kutatója idézte fel, akivel Olajlona beszélgetett.
Kerek jubileumot ünneplünk most, illetve nem csak mi, hanem tulajdonképpen az országban, a magyar protestánsok világában mindenhol, hiszen egy olyan történelmi eseménynek az évfordulójához érkeztünk, ami mindenki számára mond valamit. Hogy mi ez a történelmi évforduló, arról beszélgessünk először, hiszen tulajdonképpen ünnepelhettünk volna, vagy legalábbis megemlékezhettünk volna erről már akár tavaly vagy tavaly előtt is.
Igen, a protestáns gályarabok történetéről van szó. Gályarabok ünnepén járunk, de inkább azt szoktuk mondani, hogy a gályarabok történetére emlékezünk, és annak a tanulságait szeretnénk levonni a mára vonatkozólag. Debrecenben található a nagy templom és a kollégium közötti emlékkertben egy 1895-ben felállított emlékmű, ami felsorolja a megszabadultak nevét, megjeleníti azt a gályát, amin ők nyomorúságosan szenvedtek, és megemlíti a megszabadító holland admirálisnak, De Ruyter admirálisnak a nevét, akiről itt utcát is neveztek el Debrecenben természetesen. Ugye említette, hogy megemlékezhettünk volna már évekkel ezelőtt, és hiszen ez a per ez elég sokáig tartott. 1670-es évektől kezdve gyűltek a tanúvallomások, aztán készültek előperek, még végül Pozsonyban 1673-ban, majd 74-ben indítottak egy nagy összevont pert, a 74-es nevezzük nagy prédikátor pernek, ott nagyon gyorsan kiderült, hogy mai szóval koncepciós perről van szó, a bizonyítékokat nem lehet látni, de az a cél, hogy a protestáns lelkészek és tanítók lehetőség szerint mondjanak le.
Miért indult ez a per? Ki indította? Kinek volt érdeke? Kinek szúrta a szemét ez a protestáns közösség?
Az eredeti iratokban sem a katolikus, sem a protestáns verzióban erre nem találunk direkt indítékot. Azt feltételezzük történeti források elemzése révén, hogy az akkori nagy Habsburg monarchiában egy úgynevezett veselényi felkelés néven elindult arisztokrata, hát lázadás előkészítése, ami nem lett tényleges felkelés, bukott meg. Ugye ez az Rényi, Veselényi, Frangepán családokhoz tartozik, és természetesen ennek egy nyilvános per és egy kivégzés lett az eredmény 1670-71 fordulóján, és azt feltételezik a történészek, hogy ehhez kötődve igyekeztek leszámolni az akkori vezetők, állami és egyházi vezetők, azzal a túlsúllyal, azzal a felesleges kolonccal, amit ekkor a protestánsok közössége jelentett, hiszen valljuk be, könnyebb egy olyan országot irányítani, amiben egy ország, egy király, egy vallás, egy pénzügyi rendszer, egy közigazgatási séma működik. Ezt akkor már 14. Lajos francia király példája jól mutatta, hogy lehet, hogy sikeres lesz, és valószínűleg ez áll ennek a hátterében, hiszen a protestáns lelkészek az akkori médiának voltak a szószólói. Az ő írásaik, az ő prédikációikon keresztül nem csak istentiszteletet hallgathatott egy ember, nem csak az ígére figyelhetett, hanem a napi hírek, a politikai események reflexiójaként is hallgathatta ezeket.
Szellemi vezetői voltak a közösségeknek, erős bástyái, figurái, és ezért kellett úgymond őket kivonni a forgalomból, vagy próbálták meg így eltávolítani őket, meggyengítve ezt az egész közösséget.
Abszolút, hát ez a vallásháború kora, úgyhogy különféle módszerek voltak arra, hogy egy állam a saját birtokán belül, rendszerén belül igyekezzen egységesíteni, és azokat, akik máshogy viselkednek, máshogy adóznak, máshogy temetnek, máshogy öltöznek, azokat inkább kirekesztve a saját világából. Ismerjük ezeket, hogy a zsidókat is igyekeztek ki külső helyek letelepíteni, nem a belvárosban. Ha valahol voltak anabaptisták, akkor azokat igyekeztek behozni egy rendszerbe, egy katolikus vagy egy protestáns világban, ne legyenek mások, mint mi vagyunk. Tehát ez a 16-18. Század világa azzal az előfeltevéssel él, hogy az Isten az egy egységes világot teremtett, hát miért vannak itt ebben széthúzók? Miért ne lehetne, hogy mindenki egy irányba haladjon, hiszen a földi életünk célja az, hogy majd egy mennyországba jussunk, akkor ennek következmény az, hogy akkor
egyféleképpen lehet gondolkodni.
Így van, tehát egy ilyen nagyon egyszerű sima. Ma ezt már másként gondoljuk, de akkor ez a világ nagyon erőszakos volt ebben, hogy akinek hatalom van a kezében, az érje is el, hogy minél több hiteles, egy közösséghez tartozó ember álljon elő. De hát természetesen az akkori katolikus egyházban sem volt ez mindenkire jellemző. Ez egy hatalmi manőver része volt. Sokféle kegyességet ismerünk, sokféle mai szóval teológiai irányzatot ismerünk. Akkor is, ma is, és nem mindenki támogatta ezt.
Vegyük végig a történelmi eseményeket, a lépéseket, amik odáig vezettek, hogy gályára kerültek ezek a lelkipásztorok.
1674. március 5-ére Pozsonyba, az akkori fővárosba szólították be a behívottakat, akiket beidéztek magyar meghívóval. Nagyon hamar ott eléjük tárták, hogy felségsértési perben kérik a vallomásokat. Nagyon hamar eldőlt egy-két hónapon belül, hogy kik azok, akik ezt vállalják, ezt a vitát, és kik azok, akik ebben nem partnerek, és azt mondják, hogy látható, hogy koncepciós a per, és inkább eltávozunk. Voltak, akiket megijesztettek, ha nem tértek át, akkor itt soha nem lesz helyetek ebben az országban. De ha elhagyjátok az országot, bárhol érhettek, vagy ha lemondottok a tanár lelkészi státuszotokra, és majd szóval világi állást váltotok, akkor természetesen állampolgárként becsülünk meg. Tehát voltak ilyen mézes madzagok, amik láthatóan azt mutatták, hogy ez egy eszköz arra, hogy a protestáns egyházat megroppantsák. Ítélet is született, szimbolikusan két ajtó áll a hátam mögött, a jobb oldali és bal oldali. Aki a jobb oldalit választja, az életre megy és megszabadul, és ezzel a három úttal, amit vázoltam, külföld, állásról lemondás, vagy katolikus hitre áttérés, megszabadult bal oldaliak, azok elvesznek. És hát mégis maradt vagy 70 ember, aki bal oldalra ment.
Mennyiből? Azt lehet tudni?
Hát a meghívottak elvileg száma az legalább 30 vármegyében adatolható, ez akkor jön 72 vármegyéből, Horvátország nélkül, miközben azt tudjuk, hogy a hódoltságban ezeket nem fogadták, hiszen ott a török volt az úr, tehát a rájuk vonatkozó közigazgatási, adóztatási esetekben nem lehetett számon kérni az ő birodalmok részvevőit. Erdélyre ugyanúgy nem vonatkozott, úgyhogy hát mondjuk azt mondjuk, hogy 2600 ember lehetett, akit biztos, hogy megszólíthattak. Az akkori vallomások szerint olyan 4000 fős református lelkészi közösségről van szó, tehát ennek a nagyjáról, de már a perek évek óta húzódtak, tehát mire odajutunk, hogy 1671. március 5-én ott összeírják őket, hogy kik vannak jelen, már vannak, akik évek óta raboskodnak, és aztán vannak, akik később érkeznek meg. Úgyhogy azt feltételezzük, hogy olyan 700 főt elérhettek, abból legalább 2-300 eljöhetett ebben az időszakban, és a saját írásaik szerint, saját későbbi emlékezetük számolás szerint a tanuknak olyan 120 fővel ők számoltak, akik biztos, hogy ott voltak, és valamilyen módon véleményt nyilvánítottak. Tehát mindent akart az akkori Habsburg állam, az akkori katolikus egyház, az akkori ideiglenes kormányzat, de hát egy elég keveset sikerült megmarkolni ebből, és ebből a 120 még kitartó közös protestáns, tehát evangélikus és református lelkészekből és tanítókból is olyan 70 maradt, aki azt mondta, hogy mivel nem láttuk a bizonyítékokat, ezért szeretnénk fellebbezni, a királyhoz írunk, stb. Ennek a vége az lett, hogy őket ideiglenesen rabosították. És akkor 8-10 alsó magyarországi, tehát mai szóval szlovák, cseh, osztrák, szlovén, mai országok területén található várakba tették el őket, hogy hát az ottani munka, hát az ottani rabság, az megtöri. Őket még így is maradtak, vagy 40-en, akik kitartottak, a végül jobb hiány őket egyszerűen egy éjszaka beöltöztették rabruhába, és szekerekre rakták a törődötteket, a nagyon betegeket ott hagyták a várakban, és a többiek pedig gyalogoltak. És így legyalogoltatták őket az adriai tengerpartig, ahol már sokan betegen érkeztek, nauti szétválasztották a közösséget, az erőseket felrakták egy hajóra, áthajóztatták őket 1675-ben, 9 hónap rabság és 1-2-3 hónap nyomorúságos zarándoklat után az olasz partokra, a mai Olaszországba, Pescarába kötöttek ki, onnan át gyalogoltatták őket az Appenineken, elértek végül Nápolyba, és ott még a halottakat is beírták, tehát 38 főt eladtak, miközben csak 30-an voltak, és aztán ott újabb 9 hónap gályrabság következett. Ez annyit jelent, hogy az akkori energiát adták ők a hajóknak, ez a villamosság, az elektromosság előtti élet, tehát
eladták
őket, beírták őket az ottani protokollumba, a jegyzőkönyvbe, és ez egy életfogytig tartó munka. Ebből az következik, hogy evesztek, amikor nem evesztek, és tehát nem háborúban voltak magyarán szólva, mert ezek nem kereskedelmi hajók voltak többnyire, hanem hadihajók, akkor pedig a nápolyi kikötőben kellett ácsmunkát végezni, és ehhez kötődve kellett nekik előkészíteni az újabb hajókat, mert volt olyan, amikor csatában megsérültek a hajók, és aki kiúszott a partra, azt ugyanúgy szépen visszafogták, és kötelezték a további munkára. Tehát ezt a típusú gályarabságot, ezt ismeri a történelem az ókortól kezdve a 19. század elejéig, amíg a gőzhajó meg nem születik 1807-től, addig ez egy működő ítéletforma. Csak hát nem lelkészekre, nem egyházi közösségre, hanem mondjuk anyagyilkosokra, vagy háborúban elfogott katonákra. Tehát méltatlan mindenképpen, nem a jogos ítélet, pláne úgy, hogy még nem is volt rendes kivizsgálás, nem is láthatták a tanúk bizonyítékokat, nem volt rendes ítélet, és nem is beszélve arról, amit ők is érelmeztek, hogy aki egyházi közeghez tartozik, az a Bethlen Gábor féle diploma szerint az nemességet, egyházi nemességet kap, tehát nem adózik, nem kell más világi munkával foglalkoznia. Tehát ha úgy veszük, akkor egy nemes vádolhat meg, ez egy teljesen szabálytalan eljárás volt. Úgyhogy volt mivel védekezni a gályraboknak.
De mindez már a Gálya mélyén nem sokat jelentett.
Ott sem, előtte sem igazán, amivel tudtak mozdítani a helyzetükön, hogy leveleket írtak több helyre. Hát írtak Bécsbe, az uralkodó, hogy biztos valami félreértés történt. Aztán írtak különböző kereskedőkön, jogászokon keresztül a régi tanáraikhoz, amikor már külföldi menetelésen voltak, hogy itt valójában őket megvádolják a rebellióval, a lázadással, de őket a religió, a vallás ügye miatt vonták most kínpadra, tehát ha tudnak, akkor járjanak közben értük. És így Svájc és Hollandia városai, polgárai, diplomatái, majd rajtuk keresztül az angol király, a holland parlament vezetője, a német választó fejedelmek többsége állt melléjük. És hát volt, aki leveleket írt, volt, aki hivatalos diplomáciai felszólítást, volt, aki kiadványokat adott közben, más pénzeket gyűjtött, míg aztán oda jutottak, hogy egy éppen a nápolyi öbölben a szicíliai háborúskodásra behívott holland admirális is értesült arról, hogy itt a vele egy csapatban nevezők a spanyol hadigályákon az ő hittestvérei vannak, méghozzá lelkészek. Gyorsan ellenőrizték, hogy valós-e a történet.
Tettük egy oldalon voltak?
Akkor éppen a spanyolok, igen, egy oldalon voltak a hollandokkal, a franciák ellenében, akik ekkor Szicíliát támadták. Próbáltak ott egy helyi puccsot kivívni, és ez egy hosszas történelmi játszma része volt, és amikor Reiter admirális is értesült erről, akkor gyakorlatilag ő is mozgatott, amit lehetett, és 1675 őszétől 1676 februárjaig telt el az az időszak, amikor sikerült végre, közben egy nápolyi alkirály váltással is elérni, hogy olyan emberek kerüljenek egy tárgyalasztal mellé, akik megértették az ügyet is, a lehetetlent megtegyék, tehát a halálra ítéltek soráról kiszabadítani azt a 20-30 embert. Úgyhogy végül is született egy egyezmény, Lipót király, az osztrák császár magyar király aláírásával, mandátumával és a holland-német-svájci közbenjárók segítségével 1676. február 11-én kiszabadították a Gályán lévőket, Nápolyban és Szicíliában, az ottani rabkórházban lévőket is, és utána pedig május 2-ától azokat, akik a horvát tengerparti börtönökben vagy az alsó magyarországi börtönökben sínylődtek. Így összesen olyan 40 ember szabadult meg ebből a nyomorúságból, sokan oda maradtak, és őket a hajókon, illetve a börtönökben lévő embereket nevezzük általában együtt a prédikátor per áldozatainak, a mi hitvallóinknak, illetve szokták általánosítva mondani, hogy ők a gályrabok, miközben a gályrab per áldozatai, azok az emberek, akik ilyen módon túlélték és ide tartoznak, de azok is, akiket megvádoltak, azok is, akik nem merték vállalni, és kiléptek, elszöktek, elmentek. Tehát egy protestáns elit, az akkori egyetemi tanárok, mai szóval, az akkori lelkészek, esperesek és püspökök is, az akkori professzorok az iskolákból mind kaptak ilyen meghívó levelet, azaz még évtizedeken át azt lehetett érezni, hogy másodrendű állampolgárok az országban,
és hát fenyegetve érezhették magukat, mert ha ez valakivel megtörtént, akkor bárkivel megtörténhet.
Így van. Egy nagyon különleges történet, amikor visszajön Kocsi Csergő Bálint már megszabadulva, és Zürichben fogadták be őket az ottani svájci életük után tér hazafelé, és Bécsben Szelepcsényi érsek katonáival fut össze, azzal az érsekkel, aki akkor Magyarország első embere, és aki a pernek az irányítója volt. Tehát ő már túléli a nyomorúságot, hazajön, de jogilag nincs elengedés arról, nincs papír arról, hogy ő tulajdonképpen szabad. Arról van, hogy szabad, de külföldön maradhat. Haza nem térhet. És ez a görcs, ez bennük volt végig, ezt a korszakot innentől nevezzük vértelen ellenreformáció korának, amikor van egy 1681-es törvény, ami az ilyen vallási kérdéseket feloldja, ne legyen abból háború, nincs itt közöttünk semmi vita, mintha ezt mondanánk, de ténylegesen a közösségek együtt nem léphetnek fel vallási ügyekben, hanem az uralkodó csak magánkérelemmel mehetnek. Azaz végig az az érzés marad a következő 100 évben, 1781-ig a türelmi rendeletig, hogy ha valakit valamivel megvádolnak, akkor a közösséget akarják ellehetetleníteni, ezen fellépni csak egy ember léphet fel, mintha csak őt bántották volna, csak ő, neki lehet jogorvoslata.
Magánúton.
Magánúton, hát képzeljük el, ilyen alapon bizony papokat vettek le a katedráról, tanárokat tűztek el a katedráról, egész falvakat költöztettek át egyik helyről a másik helyre, mert éppen a birtokosnak vagy valakinek szúrta a szemét. Tehát ezért lehet a gályarabság története, ami 350 évvel ezelőtti történet, hasonló akár a mi 20. századunk bármelyik időszakához, és bármelyik magyar vagy közép-európai állampolgár életéhez, hiszen ott van benne az a lehetetlen helyzet, hogy egy hatalmi erőszak jogtalanul ellehetetlenít életeket, de akkor családok életét is, de akkor nagyobb közösségek életét is, és mit tehet ez ellen az ember? És akkor a gályarabok esetében, vagy a megvádott prédikálperben szereplők esetében is több út volt. Lehetett elmenekülni, lehetett vitatkozni, lehetett
Beleállni ebbe, vagy félreállni.
Így van. És ugyanez 20. században, gondoljuk végig, hány ilyen nyomorúság van, a két háború, az átköltöztetések, az embertelen haláltáborok világában, az erőszakos ideológiák világában, amikor az ember azon gondolkodik, hogy most mit csináljon, mondja ki, hogy de hát ez nem igaz, és mit ér a hatalommal szemben? Vagy meneküljön el, de hát akkor becsapja önmagát is, hiszen neki itt szerepe van. Úgyhogy az a történet, ami nagyon régi és nagyon kevés információval rendelkeztünk eddig erről, az mégis analógiája, párhuzama annak az életnek, amit mi nagyon gyakran megélhetünk.
Úgy kezdtük ezt a beszélgetést, hogy ünneplünk, de tulajdonképpen ez a 350. évforduló, ami most február 11-én van, ez valóban ünnepi alkalom, hiszen a szabadulást lehet ünnepelni, de az egész történetben inkább az emlékezés, a tudatos emlékezés a fontos. Nagyon kevés örömteli pillanat jellemzi ezt az egyet kivéve talán, viszont nagyon fontos, hogy szem előtt tartsuk pont amiatt, amit most mondott, ezt az egész történetet, mert nagyon tanulságos, és csúnya erre így gondolni, de nagyon emberi. Tehát, hogy az ember ilyen. Ember embernek farkasa, és ez példázza, hogy ha van okunk valakit valamiért kikezdeni, legyen az a hite. Talán ez megint csak olyasmi, ami végigvonul az évszázadainkon. Szóval, hogyha bármi miatt valakit ki tudunk közösíteni abból a nagyobb közösségből, aminek biztonságosan beolvadva részesei akarunk lenni, akkor ezt az ember megteszi. Igen. És hogy ennek az a tanulsága, ami elkísér minket itt a 21. században, ez örökérvényű.
Abszolút, és most már online tere is van ennek. Tehát amikor a gyerekeink azt mondják, hogy a bullyingozás, a valakinek a kikészítése, a böködése az interneten, ezek már mindenki számára láthatóak, hiszen az online tér az egy elég nyitott tér, akkor az ember tudja, hogy igen, ezt megélték már az őseink is, ez végigkíséri az emberi nyomorúságot, most ezek sokkal nyíltabban működő mechanizmusok, és vajon mit tettek az őseink? Vajon az ő példájuk, annak a párhuzama, annak a hasonlósága az alkalmas lehet nekünk arra, hogy
tanítson.
Hogy tanítson minket, hogy mi is türelemmel, vagy elmeneküléssel, vagy harccal, hogyan éljük meg ezeket a küzdelmeket. Nagyon sokféle élettörténet van, ami tanulságos lehet a Gájarabok életéből, úgyhogy szeretnék is kiadni egy olyan kis kiadványt, ami életrajzokat tár elénk. Ebben az évben emlékezünk a Mohácsi csatai fordulójára. Ott is az a cél, hogy megjelenítsenek 300 életrajzot abból a tömérdekből, ami bemutatja, hogy ki hogyan ment oda a Mohácsi csatába, és hogyan jött onnan, ki mi történt, hogyan változott a családja élete ezzel. Itt ugyanez a cél, hogy embereket lássuk magunk előtt, ne általában piedesztálra emelt hősöket, akiknek szobrot készítünk, hanem valami olyan karaktereket, akik ugyanolyan élő húsvér emberek,
igaz,
családdal, történetekkel, igen, otthon hagyott családdal, vissza kell oda hozzá menni, vissza kell menni egy gyülekezethez, visszamész a közösségedbe, honnan külső hatalom elindított, elválasztott. Tehát ezeket a harcokat akkor ők megélték, ezeket a történeteket leszeretném írni, leszeretném mutatni, hogy amikor mi a saját harcainkat vívjuk, akkor gondoljunk bele, hogy ez egy örök történet, hol a hitért, hol a gazdaságját, hol a más bőrszínért, és így tovább érhet az ember üldözést, de aki meg keresztény ember, az tudja, hogy szerepe van az életben, az Isten talentumot adott neki, valahol neki cselekednie kell, valamilyen képességgel kell neki, nem csak saját magáért, hanem egy közösségért is kell tennie. Tehát azt kell megtalálni, hogy melyik az az út, amin az Isten őt elindítja. Melyik az a megpróbáltatás, ami átmeneti, de az Isten őt ebből elősegíti, és a közösségének neki is ebből később tanúsága haszna lesz.
350 évvel ezelőtt szabadultak ki gályarapságukból azok a magyar protestáns prédikátorok, tanítók, akiket a vallásháborúk időszakában jogtalan vádak alapján elítéltek és elhurcoltak. Több évig tartottak a perek is, az ő szenvedésük is. Megmenekülésüket egy holland admirálisnak köszönhették. Történetüket Csorba Dávid, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának szakigazgatója, az események egyik kutatója idézte fel, akivel Olaj Ilona beszélgetett.